Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szúnyad őriződ. Bizony nem szúnyad, nem alszik Izrael őrizője. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk téged azért, hogy életünknek minden körülménye közül te magadhoz fogadsz bennünket, ezen az estén is. És légy érett, te áldott Urunk, hogy a mai napi időjárást is úgy irányítottad, hogy száraz lábbal juthatunk el ide a templomba, és dicsőítünk téged azért, hogy megőrizted lábainkat az eleséstől. Magasztalunk téged, Úr Jézus, azért a kegyelemért, hogy nálad van elrejtve az élet ajándéka, és akik meghallják a te igédet, azok által mennek a halálból az életbe. Magasztalunk ezért a kincsért, a te élő, megelevenítő igédért. Urunk, szükségünk van a te szavadra, a te hangodra. Urunk, hogy te szólj a mi életünkhöz, körülményeinkhöz, fájdalmainkhoz, próbatételeinkhez. Most is várakozunk, Urunk, a te igédre, mert szeretnénk belőle meríteni, mint örök életnek kútjából. Itass meg most is bennünket, Urunk, az örök élet vizével, a te igéddel, hogy ne legyen szomjazó közöttünk egy se. Magasztalunk, édesatyánk, azért, hogy a te kezedbe van az is, hogy megnyisd a mi lelki hallásunkat és a mi értelmünket. Te tudsz vágyakozást adni a lelkünkbe, hogy akarjuk hallani a te igédet. És, Urunk, te tudod bennünk kimunkálni az akarást és a véghezvitelt is, hogy a te igéd közül egyet se ejtsünk le. Kérünk, hogy így áld meg a mi életünket, figyelmünket, lelkünket, hitünket, légy itt közöttünk. Édesatyánk, az Úr Jézus nevébe kérünk, és szenteld meg Isten tiszteletünket, hogy te szólhass hozzánk a te igéd által. Jézus nevében. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, Máté evangéliumának 8. részéből, a 23. verssel kezdődően a 34. verssel bezárólag. Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai, és íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok, ő pedig aludt. Tanítványai oda mentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: Uram, ments meg minket, elveszünk. De ő így szólt hozzájuk: mit féltek ti, kicsiny hitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki? Amikor a túlsó partra, a gadaraiak földjére ért, két megszállót ment elé, akik a sírboltokból jöttek elő, és nagyon veszélyesek voltak, annyira, hogy senki sem tudott miattuk végigmenni azon az úton. S egyszerre felkiáltottak: mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket? Tőlük távolabbra volt egy legelésző disznónyáj, azért ezt kérték tőle az ördögök: ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba. Ő pedig ezt mondta nekik: menjetek. Akkor ezek előjöttek, és belementek a disznóba, és íme a meredekről a tengerbe rohant az egész nyáj, és beleveszett a vízbe. A pásztorok pedig elfutottak, bementek a városba, és elhírezteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor azután az egész város kiment Jézus elé, s amikor meglátták, kérték, hogy távozzék el határukból. Kedves szeretett testvérek, döntéshelyzet van mindenütt, minden időben, amikor Jézus kinyilatkoztatja az ő akaratát. Éppen így kellett, hogy döntéshelyzetbe kerüljenek a tanítványok az ő életüket illetőleg, a viharos zajló tengeren, és dönteniük kellett a gonosz lelkeknek is, akik megszállták azt a két férfit, akikkel Jézus találkozni fog majd a túlsó parton a gadaraiak földjén. És nagyon sokszor, mikor mi azt hiszük, hogy olyan nyugalmas életszakaszt élünk, és hogy egyik nap megy a másik után is tesszük a dolgunkat, akkor is döntéseket hozunk, mert ahogyan felelünk, ahogyan válaszolunk, ahogyan döntünk, ahogyan érzünk, amilyen irányba dől el a lelkünkben, az elménkben egy-egy dolog kapcsán a véleményünk, vagy amilyen irányt vesz a gondolatunk, az mind-mind egy döntésnek a következménye. És ebből alakul ki egy életút, egy életfolyam, és ennek az életfolyamnak a végén is csak is az Úrnál állunk meg, hogy a Zsoltár mondja, Uram, hogyha leszállnék a halottak világába, te ott is ott vagy, és hogyha felhatolnék az egeknek egeiig, ott is veled találkoznék. Istennel van dolgunk. Akár örömünk legyen, akár bánatunk, akár kétségeink, kedves testvérek, nekünk az élő Istennel van dolgunk. És éppen ezért vele kell megbeszélnünk mindent, ami bennünket érint, mert egyedül ő tud az életünkbe szabadulást és életet hozni, vagyis ő tud bennünket tágas térre kivinni. És ami az ószövetségi nép számára tágas tér volt, azt az új szövetség úgy ismeri, hogy a kegyelem területe, Isten kegyelmébe megérkezni. Hát arról hallunk az első ige részben, hogy amikor beszáll a hajóba, Jézus követik a tanítványai, s íme nagy vihar támad a tengeren. Ezt az ige szakaszt többféle feldolgozásban is olvashatjuk az evangéliumokban. Van olyan, amikor az Úr kényszeríti a tanítványait, hogy szálljanak hajóba az 5000 ember megvendégelése után, és menjenek át a túlsó partra. Tudjuk, hogy ekkor sem hagyja magára Jézus az övéit, hanem a hegyen magányosan, csöndesen, imádságban van az övéiért. És itt fogja az ő szemeivel tanácsolni őket, na de ahhoz hit kell. Mert van egy adóvevő, de kell, hogy legyen egy másik oldal is, aki a jeleket képes felvenni. Rá kell, hogy hangolódjon egyik a másikra. Azonos frekvencia sávon kell, hogy legyenek azok, akik egymással kommunikálnak. És éppen ez fogja okozni az Úr Jézusnak a fájdalmas felszólalását. Ó, ti kicsiny hitűek! Mert a tanítványok már annyi mindent láttak, megtapasztaltak. Máté evangéliumában olvassuk ebben a 8. részben, hogy Jézus meggyógyít egy leprást. Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját. Jézus meggyógyítja Péter anyósát. Tehát olyan gyógyításokban vannak jelen és tapasztalnak, hogy egyszerűen nagyon szomorú, hogy amikor a saját életük kerül veszélyes zónába a zajló tengeren, akkor a saját életükre való tekintettel nagyon komoly kétségek között vannak, és azt élik meg, hogy Urunk, elveszünk. Jézus ott van velük a hajóba ugyan, de arról olvasunk, hogy alszik. Van egy nagyon kedves történet az Ószövetségben, ami Jónás prófétáról szól, Jónásról. Hát Jónás is aludt, csak hogy ő rossz lelkiismerettel aludt a hajón. Az Úr nyugodt lélekkel alszik, mert mindent kézben tart. Aztán arról is hallunk, hogy a nagy vihar Jónás miatt van, az Úr Jézus pedig ura a viharnak, le tudja csendesíteni. S olyan, ami emberi lelkünk mitől fél jobban? Attól, hogy viharba vagyunk, vagy attól, hogy az Úr cserben hagy? A kis hitűség gyökere mindig abból táplálkozik, hogy Uram, vajon készen állsz-e arra, hogy segíts? Vagyis kételkedünk Isten erejében, Isten szándékában, az élő Isten jelenlétébe. és ezért fakad ki az Úr Jézus, amikor a tanítványok eljutnak a végső pontig, arról hallunk, hogy nagy vihar támad a hullám, átcsap a hajón, és valósággal ebben a halász bárkában, ami egy nagyobb csónaknak felelt meg, gyakorlatilag joggal volt halálfélelmük ezeknek a tanítványoknak, de úgy, hogy Jézus benne volt az életük hajójába. Nem elgondolkodtató, nagy próbatételek idején, életünk hajójával Isten kivezet minket az élet nyílt tengerére, és amikor átcsapnak életünk hajója fölött a nagy vad hullámok, bár ott van Jézus életünk hajójába a szívünkbe, ott vannak az igék, ott van az imádság. Elmondhatjuk, hogy meg vagyok keresztelve, azt is, hogy konfirmáltam. Mennyi mindent elmondhatunk. Mennyire fontos az élő Isten jelenléte az életünkbe. De az is, hogy mi élő hittel legyünk összekötve vele, azonos frekvencián legyünk, és ez pedig nem más, mint a bizalom. Teljes szívemmel benned bízom, Uram. Dániel próféta könyve nem véletlenül foglalkoztat bennünket, engem legalábbis nagyon az utóbbi időben, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy az Ószövetség népéből ezek a fiatal emberek, akik Babilóniába kerültek fogságba, az ő életük hajója is egy nagy nyílt vízre kerül, egy pogány nép közé kerülnek, átcsap a fejük fölött számtalan hullám, idegen isteneket kéne imádni, a királlyal együtt kéne áldozati húst enni, s áldozati bort inni, meg kéne tagadni az élő Isten, meg kéne törni a szövetséget ő vele. És ezek az emberek, kedves testvérek, nemhogy megtagadnák Istent, nemhogy ügyeskednének, amit ez a világ annyira szeret, hanem egyenesen azt mondják ki, és ez lenyűgöző Sidrák, Misák, Abednego történetében, de ha nem tenné is. Itt van a hit mélysége. Tudjuk, hogy nekünk van élő Istenünk, tudjuk, hogy élő szövetségbe vagyunk vele, és ez a közösség mindennél fontosabb. Ha most ő úgy dönt, hogy nekünk itt mártír halált kell halni, azt is el fogjuk fogadni, mert eközben is vele leszünk, ő az élet. Nem veszünk el, benne megmaradunk. De a tanítványok mit kiabálnak? Uram, elveszünk. Veszni, látni az életünket, az egy nagyon fájdalmas, nagyon mély pontja az emberi életnek. Elveszni, látni egy emberöltőt, elveszni, látni a munkánkat, a szeretetünket, végtelen nagy próbatétel. De úgy elveszni, látni, hogy közben Jézus ott van velünk, ott van a hajunkba, ez azt jelzi, drága testvérek, hogy ezek a tanítványok nagyon szerették Jézust, követték Jézust, de még nincs a szívükbe Jézus, csak a hajóba. Hány ember van így, van Bibliája, s a Jézusa még mindig a Bibliájába van, még nem a szívébe, még nem ott dobban. Még nem dobban együtt a szíve Krisztus szeretet igéjével. Olyan jó tudni azt, hogy a János 3.16-ban is ugyanez van, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen. Itt is ez a szó van, ez a fogalom. Elveszni, semmivé válni. Ettől tud minket megúvni az Úr Jézus Krisztus életben, próbatételek között, és halálunk órájában. Éppen erről szól a hit. Megtart. Kinek van akkora ereje, hogy megtartson az élet túlerői között? Hogy megtartson a halál túlerejével szembe? Egyedül Jézus Krisztusnak. És arról hallunk, hogy amíg az Úr Jézus, hogy az evangéliumokban, ha összeszámoljuk, közel 36 csodát lehet felsorolni, amit az Úr Jézus vitt végbe, és ebből egész pontosan 10 csoda van, ami a természeti erőkkel kapcsolatos, az összes többi pedig Ugye három feltámasztási történet, a többi pedig gyógyulásoknak a története. Mennyire fontos, hogy itt a tanítványok életét menti meg az Úr. Nem betegségből gyógyítja meg őket, hanem az életüket menti meg. És inti őket szeretettel. Miért féltek, kicsinyhitűek? Miért féltek? Mikor az Úr Jézus megszületett, az angyali karok első szózata azt hirdette, hogy ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész népnek öröme lesz, született néktek ma a megtartó, az Úr Krisztus a Dávid városában. Ugye, hogy nem olyan régen hallhattuk? És azóta mennyi félelem suhant át a lelkünkön? Mennyi szorongás kezdett önálló életet élni bennünk? Mennyi aggodalmaskodó gondolat fogant meg a lelkünkben? Pedig nekünk is hirdettetett, ne féljetek. A félelemnek egy gyógymódja van, a teljes bizalom Jézus Krisztusban, és ő át fog tudni minket vinni a zajló tengeren is, a túlsó partra. Olyan gyönyörű, hogy ez pont az év kezdeté, mert január még mindig az év kezdete, akkor is a 18-a van. És milyen nagy kincs ma nekünk ezen az estén ez az ige, hogy Jézussal átkelünk majd az idő tengerén, áthajózunk majd a hónapokon, a heteken, a napokon, olyan táblatokba, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz majd ez az idő, örömöte vagy bánatot, betegséget, egészséget, meggazdagít-e minket Isten kegyelme, vagy éppen szegényebbeké leszünk valamibe, a mi érdekünkbe, nem tudhatjuk. Csak egyet tudunk, hogy Krisztus beszáll a mi életünk hajójába is, a családunk hajójába, a gyülekezetünk hajójába, de nem szeretne arra ébredni, hogy mi attól harsogunk az imáinkba, Uram, hát nem törődsz velem, hát nem látod, hogy elveszünk. Az Úr mindent lát. A Zsoltáros is éppen ezért mondja, hogy tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem, és megtapasztalva mondja boldogan, az én segítségem az Úrtól jön, aki a mennyet és a földet alkotta. Ha hatalmában állt ezeket az elemeket megalkotni, és mind a mai napig fenntartani ezeket az elemeket, kedves testvérek, hogy ne lenne ennek a mindenható Istennek, aki szerető Isten, hogy ne lenne hatalma megőrizni bennünket az elveszéstől. Bizony nem szunnyad, nem aluszik a te őriződ, mondja a 121. Zsoltár. Nem alszik, nem szunnyad a te őriződ. És ezt soha ne feledjük el. Az éjszakákon, amikor nem tudunk aludni, amikor zakatolnak a gondolataink, ő velünk együtt zakatol, velünk együtt van ott a gondolatainkba, ott virraszt velünk, ott van a szobánkba Szent Lelke által, és könyörög kimondhatatlan fohászkodásokkal, hogy végre megnyugodjunk ő benne. És aztán ott van az örömökben is. Ott van a kudarcokban, ott van az erőfeszítésekben, ő ott van, mint egy hűséges társ, és azért van mellettünk, hogy el ne vesszünk. Olyan sokszor megtapasztaltam már én magam is Istennek azt a csodálatos jelenlétét, és nem tudom másképp szavakba önteni, csak úgy, hogy gyöngéden szeret az Isten, hogy annyira gyöngéden szereti az embert, a nagy próbatételek idején is annyira tudja, hogy miben vagyunk, hogy hogyan kell, hogy legyen, hogy mikor van a rendelt ideje, és ő ad hozzá erőt, bármi is következzék az életünkbe, Istennek legyen hála ezért, de mindig vannak túlsó partok. És ez is egy örömhír, hogy Jézus nem egy helyben van, nem csak a tengerrel, a zajló tengerrel foglalkozik. Nyilvánvaló, hogy erejével, szavának erejével lecsitítja a zajló tengert, S a tanítványok elámulnak ezen a csodálatos erőfölényen is. Kicsoda ez, hogy engednek neki az erők, ezek a túlerők, amiket emberek nem tudnak kordába tartani. Kicsoda ez, hogy neki engednek, akár egy szavának is. S a túlsó partra az Úr Jézus megérkezik a tanítványokkal, mert neki itt is dolga van. Senki nem mondhatja, egy ember sem, hogy hozzá Isten nem jutott el, igéjével, hivogató szavával. Jézus úton van a túlsó partokra, és hogyha mi a túlsó parton lennénk, már úgy is, hogy lemondtunk magunkról, Jézusnak akkor is lesz hozzánk útja, mert ő szeretett. Nem hagy ki, nem kerül el. Olyan a samáriai falvakat nem kerülte ki, még akkor sem, amikor az utolsó útján ment fel Jeruzsálembe. Emlékezzünk rá, hogy igazán lehetett volna tekintettel önmagára, és kikerülhette volna ezeket a falvakat, hogy egy kis nyugalma legyen, de nem. Ő vállalta az egyenes utat, vállalta, hogy még egyszer meghirdesse ezeknek a falvaknak az Isten országának üdvösséget hozó igéit, de ha nem kértek Jézus jelenlétéből, arról az Úr nem tehet, de végigment Samárián, ő ott járt. Arról hallunk ebben a történetben, hogy két megszállottal találkozik az Úr, Gadara, más néven Dekapolis, pogányok lakta 10 város. Egy ilyen sziklás hegyvidéket képzeljünk el, ahol gyakorlatilag temetkezésre használt területek voltak. Az itt lévő sziklás hegyoldalakba temetkeztek, és ez a két megszállott ember is éppen azért van itt a temető vidékén, mert hogy ön is közveszélyesek. Nagy fájdalom az, amikor egy családból kikerülnek emberek, azért, mert vagy a szenvedélyük rabjaivá lettek, és ahhoz kötődnek jobban, mint a szeretet kötelékéhez családon belül. S végtelen fájdalom, amikor gyakorlatilag a megszállottság az, ami oda vezet, hogy a család elkezd félni azoktól, akiket szeretni kéne. És ez a két megszállott ember kikerül a családi körből, mondhatjuk, kikerül a szociális védőhálóból, kikerül a társadalomból, és gyakorlatilag ott lesz az otthonuk, ahol a halottaknak, mondhatnánk, hogy élő halottak. Na most ugye a megszállottság. Vannak, akik ugye azt mondják, hogy ezek az emberek itt elmebetegek lehettek, valószínűsíthetőleg skizofrének. Mégis, amikor mélyre megyünk a teljes szentírás tanulmányozásának, nagyon fontos szempont az, amit nem kerülhetünk ki, hogy az ige egyértelmű bizonyságtétele az új szövetségben, hogy Isten testet öltött. Na most a sátán is tud testet ölteni, és ahogyan kidomborodik Istennek a jelenléte, Jézus Krisztus által is, az Isten országának a jelenléte, éppen így maga a sátán is tudja demonstrálni a maga erőterét. Figyeljük meg, hogy az Ószövetségben összesen 2 olyan történettel találkozunk, ahol megszállottakkal van dolgunk. Az apostolok cselekedetei könyvében szintén 2 ilyen eset van, itt pedig az Úr Jézussal kapcsolatban több megszállottról is hallhatunk. Nagyon fontos, hogy ezeket az embereket nem hívja fel bűnbánatra. Ha valakit meggyógyított a betegségéből, megkérdezte, akarsz-e meggyógyulni, és eredjél és többé ne vétkezzél. Mindig van felhívás bűnbánatra. A bűnök elengedése feltétele a gyógyulásnak. Nagyon érdekes, hogy a gadarai megszállottaknak ezt az Úr nem mondja, mert a gonosz leuralta az életüket. És ez is egyfajta próbatétele Jézusnak. A kísértő mivel szembesíti az Úr Jézust? A pusztában. Ha valóban Isten fia vagy, ez egy nagyon durva jelmondata a sátánnak itt a pusztában, ha valóban te vagy az Isten fia, megkérdőjelezi Jézusnak a lényét, a lényegét, a jövetelét, annak a célját, az eredetét. Ha valóban Isten fia vagy, akkor tedd meg ezt és ezt. És Jézus, mint az Isten fia, megteszi, amit meg kell tennie, hogy győzelmet arat a sátán fölött, és ezek az ördögök éppen így fognak megszólalni: miért jöttél? Azért, hogy idő előtt meggyötörj bennünket? Mi ez az idő előtt? Hát az utolsó ítélet, ahol maga a sátán és a démonai mind az égő tüzes tóba fognak majd vettetni. És nagyon szemléletes dolog, és nem szabad, hogy ezt elfeledjük, hogy maguk az ördögök is, a démonok is hiszik, hogy Jézus a Krisztus, tudják, hogy kicsoda. Gondoljunk az apostolok cselekedetei könyvére, nagyon megrendítő, mikor Szkéva zsidó főpapnak a fiairól hallunk. Jézus nevében próbáltak ördögöket űzni, és ezek a gonosz lelkek azt mondják, hogy Jézusról tudjuk, hogy ő ki, Pálról is hallottunk, de ti kik vagytok? Tehát tudatában vannak annak, hogy kicsoda az Úr, Jézus Krisztus. És még a gonosz lelkek is hiszik, hogy Jézus Krisztus Úr. És ehhez képest találkozunk-e pogány lakta Dekapolisznak a lakóival, akik, amikor látják majd a disznónyájnak a pusztulását, egyszerűen leltárt készítenek magukban. Egy egész disznónyáj odaveszett, hogy a gonosz lelkek azt kérték, hogy hadd mehessenek a disznónyájba. Olyan, mintha parancsolnának Jézusnak. De ez engedélykérés. Jézus engedélyével mehetnek oda. És kedves testvérek, a gonosz lelkek a disznónyájjal azt teszik meg, amit az emberrel is szeretnének, hogy a mélybe vessék az életünket. Szétzilálják. Ugye a gonosznak az a neve a görög nyelven, hogy diabolos, széthaigáló, szétdobáló. Hát egy emberi személyiséget bizony nagyon jól meg tud rázni, szét tud haigálni, ki tudja venni a lényegét, a szeretetet, és már is, mikor az Istennel való kapcsolatunktól megfoszt bennünket, akkor, kedves testvérek, az ember személyisége összeomlik, romjaira dől, mert hogy teremtő nélkül a teremtmény nem tud teljes életet élni. Tehát az egész disznónyáj odaveszett, két ember ugyan megszabadult, de a leltár szerint ez nem elég pozitív. És azt mondják, hogy menj el, távozz el tőlünk, Jézus. Mennyire szomorú, mikor az emberek nem kérnek Jézus Krisztusból. Végtelen fájdalom. Az elmúlt hetekben volt egy pénteki nap, akkor egymás után találkoztam ilyen élményekkel, és annyira belefájdult a lelkem. Egyszer a kórházba mentem be látogatni, és lent bejelentkeztem, hogy honnan jövök, hova szeretnék menni, kit szeretnék meglátogatni, szabad-e? Igen. Lelkészigazolványunk van, ezzel gyakorlatilag be kéne, hogy engedjenek bennünket, hiszen nem óra számra megyünk oda, hanem egy rövid imádság erejére. Fel is értem, meg is találtam a kedves gyülekezeti tagunkat, és hát jön a nővérke, és kérdezi, hogy maga mit keres itt. Elmondom neki szépen, megmutatom a lelkészigazolványomat. Akkor maga most micsoda? Hát mondom neki, hogy református lelkész lennék, és akkor mi van? Hát egyszerűen tudni, ez már az az állapot, amikor nehéz megszólalni, és mondtam, hogy akkor az van, hogy én innen el nem megyek addig, amíg nem imádkozom a gyülekezeti tagunkkal. És a drágának az Úr a lelkére helyezett egy 8 verszakos hosszú verset, amiért most is hálát adok, mert olyan gyönyörű volt, hogy a nővér ránk szólt, hogy azért ne sokáig tartson. Hát mondom, igyekszünk. Ezt követően 11-től temettem itt a templomba, és a temetési szolgálat alatt, miközben a feltámadásról beszéltem, egy idősebb házaspár felháborodottan kiment. Hát ez az ige hirdetőnek nem túl jól jön ki, higgyük el, mert zavaró, mert az ember gondolatai ott is vannak, hogy most vajon rosszul van, beteg, vagy mi történhetett velük. És amikor mentünk ki, akkor hát tisztáztuk a dolgot, és a következő hangzott el, még ennyi felháborító dolgot elmondani, hogy feltámadás, hogy örök élet. Hát mondom, nem templomba voltunk, de. És mondom, nem egyházi temetés zajlott itt, de igen. Mondom, nekünk ez az élet, Krisztus. Másnak bolondság, van akinek felháborító még ma is, de nekünk ez az élet, kedves testvérek. Isten őrizzen meg bennünket attól, hogy mi Jézust elküldjük a vidékünkről, az otthonunkból, az életünkből. Isten őrizzen meg ettől, mert éppen ez okozza az elveszést. Éppen az a nép vész el, amely Istent kitagadja, leírja az életéből, a mindennapjaiból. Hála legyen az Úrnak, hogy ő meghallgatja imádságainkat, és ott lehetünk mi is, ahol ő van, mikor az igéjét olvassuk, és imádságba együtt vagyunk. Tehát döntenünk kell minden nap, hogy az Úréi vagyunk-e. Döntenünk kell, hogyha Krisztus az életünk hajójába van, akkor vagyok elég bátor kitartani a próbatételek idején, mert nem alszik és nem szunnyad Izraelnek őrizője. Vigyük magunkkal ezt a csodálatos képet, hogy az alvó Jézus is erős Krisztus tud lenni, mert éber állapotban van a tanítványai között. És amikor majd mi elaluszunk, az Úrnak ez az alvás, a halál valóban egy alvó állapot lesz, hiszen a feltámadás két görög szava közül az egyik úgy fejezi ki a feltámasztást, hogy álomból való felébresztés. Istennek legyen hála, hogy fogja a kezünket, hogy nem hagy el minket, ezért engedjük, hogy Isten szeressen bennünket. Ahogy szerette a tanítványokat az zajló tengerbe, a vihar között, ahogyan megszerette ezt a két megszállott életű embert, mert megszabadította az őket megnyomorító gonosz lelkektől, engedjük ebben az évben, hogy Isten szeressen bennünket, és mi vigyük a szívünkbe végig ebben az évben, nem aluszik, nem aluszik az én őrizőm, hanem velem van, és imádkozik értem. Ámen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a te végtelen irgalmas szeretetedért, ígédért, és szeretnénk dicsőíteni téged, Úr Jézus, hogy minden emberi nyomorúságunk ellenére te mellettünk vagy, és növelni szeretnéd a mi hitünket. Urunk, adj nekünk kitartó imádságot ebben, hogy minden áldott nap tudjuk kérni azt imádságban, hogy növeld a mi hitünket, és hogy tudjuk magunkkal vinni valóban nap mint nap, hétről hétre a te igéidet, Úr Jézus, hogy ezek az igék a szívünkbe annyira fontosak legyenek, mint a szív dobbanás, hogy halljuk, értsük, hogy éljen, hogy dolgozzon bennünk, Urunk, a te igéd. Kérünk, hogy eleveníts meg bennünket, s engedd meg, hogy ne zárjunk be a Bibliába, ne zárjunk be a templomokba, hanem engedd meg, hogy magunkkal tudjunk vinni téged az úton, az otthonunkba, a munkahelyünkre, add, hogy vinni tudjunk téged a kórházakba, akkor is, ha öröm van, akkor is, ha bánat, Urunk. Engedd meg, hogy élő közösségbe, azonos frekvencián, a teljes bizalom és hit frekvenciáján lehessünk te veled. Kérünk, Urunk, hogy szabadíts meg azért minket is a gonosztól, és őrizd meg a kísértések között, amikor minket is kísért a sátán, hogy valóban a tieid vagyunk-e. Hányszor szeretne kiforgatni bennünket a veled való élő közösségből, hányszor szeretné, hogy másképpen döntsünk, és hogy elaludjunk te rajtad kívül. Ó, Urunk, engedd meg, hogy ahogy Pál tanítja Krisztusban, mi éppen így lehessünk benned. hogy mindenre lehessen erőnk a Krisztusban, aki megerősít bennünket. Könyörgünk, Urunk, most is a gyászolókért, a betegekért, kérünk, hogy légy számukra oltalom, vigasz, gyógyír, de szeretnénk hálát adni, Urunk, a mai Isten tiszteletünkön, az élet ajándékáért is, az újjászületés lehetőségéért, és a születésekért is. Magasztalunk azért, Urunk, hogy egyik gyülekezeti tagunk a mai napon nagymamává lehetett, és hogy megajándékoztad őket egy csodálatos kislánnyal, és hálát adunk, Urunk, mindazokért az újszülöttekért, akiket az elmúlt hetekbe, közeli hónapokba bocsájtottál el az ő drága szeretteikhez. Köszönjük, Urunk, hogy az élet ajándékát magunkhoz ölelhetjük a gyülekezeten belül is majd, a keresztelőkön. Urunk, tiéd legyen a dicsőség és a dicséret, azért, hogy te ott vagy mindig velünk az élet sűrűjébe, és megsegítesz bennünket minden dolgunkba. Könyörgünk, hogy maradj velünk továbbra is, te kísérj bennünket haza, és végig a mi életútunkon. Sorunk, ha úgy vélnénk, hogy alszol életünk hajójába, engedd meg, hogy eszünkbe jusson az ige. Nem aluszik Izrael őrizője, nem szunnyad, nem alszik a te őriződ. Engedd meg, Urunk, hogy hittel tudjunk hitben járni, gondolkodni, és amikor félelmeink lennének, az érzelmi hullámok vennének körül minket, engedd meg, hogy azonnal segítségül tudjuk hívni Jézus Krisztus nevét. Áldunk, Urunk, téged, mert ebben a névben erő van, és tudjuk, hogy csak Jézus Krisztussal tudjuk legyőzni a gonoszt, a kísértéseket és a fájdalmakat. Úrunk, maradj velünk a te nagy nevedért, Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek vigasztaló jelenléte legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.